Csipke rózsa. Élt egyszer réges-régen egy király, meg egy királyné. Szerették egymást, népük is szerette őket, gond, baj, betegség, sohasem szakadt rájuk, de hiába volt meg mindenük, hiába termett nekik hét határ, hiába álltak válogatott paripák az istállójukban, hiába virultak a világ legszebb virágai a kertjükben, a szívük tele volt bánattal, napestig csak azt sóhajtozták. Ó, ha nekünk gyerekünk volna! De bármennyit sóhajtoztak, bárhogy búsultak, nem teljesedett a kívánságuk. Már-már letettek a reményről is, alig szóltak már egymáshoz, mert ugyan mit is szólhattak volna a bánatukon kívül. A király magányosan járta az erdeit, de vadat sosem ejtett, a királyné meg egyre csak a kertjében tartózkodott, mintha sok dolga volna a világ szép virágaival, pedig igazában rájuk sem tekintett, csak üldögélt a halastó partján, és buslakodott. Egyszer, ahogy megint ott szomorkodik a kőpadon, váratlanul locsan egyet a víz, egy öreg béka ugrik ki a partra, oda totyog a királyné elé, és azt mondja. Ne búsulj tovább, szépséges királyné, azért jöttem ide hozzád, hogy a tudtodra adjam, betelik végre a szíved vágya, nem múlik el egy egész esztendő, és lányod fog születni. Úgy is lett minden, ahogyan az öreg béka megjósolta. A királynénak lánya született, hanem az olyan gyönyörű volt, hogy a király azt sem tudta, hová legyen örömében. Nagy lakomát rendezett, és nem csak rokonait, barátjait, jó embereit hívta meg rá, hanem az ország javasasszonyait is. 13 ilyen javasasszony élt az országban, a királynak meg csak 12 aranyteríték volt a palotájában. Töprengtek, tanakodtak, mit évők legyenek, hogyan terítsenek 12 aranytányérral 13 személyre. Végül a főudvarmester azt mondta. Uram királyom, nincs más megoldás, az egyik javasasszonynak otthon kell maradnia. Minthogy ennél okosabbat senki sem tudott tanácsolni, most már csak azt kellett eldönteni, ki legyen a 13-ból az, akit nem hívnak meg. Én azt ajánlom, hagyjuk otthon a legöregebbiket, szólt megint az udvarmester. Az úgysem tud egyebet, mint zsörtölődni, zsémbes, morcos vénasszony, csak elrontaná a mulatságot. Aztán meg ő lakik valamennyiük közt a legtávolabb innét, ki tudja, talán el sem jut hozzá a lakoma híre. Ebben meg is egyeztek. Kiküldtek 12 követet a 12 javasasszonyhoz, a 13-at meg otthon felejtették. Mikor a vendégek mind együtt voltak, nagy fénnyel, pompával megkezdődött az ünnepség. A javasasszonyok sorra odajárultak a bölcsőhöz, és mindegyik megajándékozta valamivel a gyermeket. Az egyik jósággal, a másik szépséggel, a harmadik gazdagsággal. Elhalmozták mindennel, amit csak kívánni lehet a világon. 11-en már ráolvasták a maguk áldását, amikor hirtelen váratlan, kivágódott a terem ajtaja, és nagy dérrel, durral, átkozódva, szitkozódva betoppant a 13. Nem köszönt senkinek, nem nézett senkire, futott egyenest a bölcsőhöz, s ott fennszóval így kiáltott. Halljátok a szavamat, király és királyné! Ti ugyan nem hívtatok meg engem, de én mégis eljöttem. Ne mondjátok, hogy fukar vagyok, én is hoztam valamit a gyermeketeknek. Mikor a királylány betölti 15. évét, megszúrja egy orsóval az ujját, és holtan esik össze. Ez az én ajándékom, amiért így bántatok velem. Azzal sarkon fordult, és elhagyta a termet. A vendégek elszörnyedtek. A királyné a rémülettől ájultan hanyatlott csipkés párnáira. Akkor odalépett a bölcsőhöz a 12. javasasszony, aki még nem jutott szóhoz. Ahhoz nincs erőm, hogy egészen föloldjam az átkot, mondta, de enyhíteni tudok rajta. A király kisasszonynak nem halál lesz a sorsa, hanem csak 100 esztendős álom. Ettől fogva a királynak csak egyetlen gondja volt, hogyan óvhatná meg a lányát a ráváró veszedelemtől. Szigorúan megparancsolta, égessenek el minden rokkát, minden orsót az országban, Még azt is megtiltott, hogy Kendert vagy Lent termesszenek a birodalmában. A királylányon pedig megfogant a sok áldás. Olyan szép, olyan kedves, olyan okos és illemtudó teremtés volt, hogy aki látta, nyomban megszerette. Teltek múltak az évek, a kislányból nagylány lett, gyönyörűséges hajadon, s eljött az a nap is, amikor betöltötte 15. évét. Az ország népe szebbnél szebb ajándékokat küldött neki, s vége hossza nem volt a sok köszöntőnek. Mikor aztán minden küldöttség elmondta már a mondókáját, és véget ért a születésnapi fogadás, a király befogatott a hintójába, és kihajtatott a királynével, meg az udvarnéppel egy kis sétakocsikázásra. Levegőzünk egyet, kedves lányom, nem tartasz velünk? Kérdezte lányát. Hanem az inkább otthon maradt. Az udvarnép elporzott, a kastély elcsendesedett, csak odalent a konyhán folyt tovább a sürgés-forgás, készültek az esti lakomára. A királylány egy ideig nézegette, amit a születésnapjára kapott, egy egész szoba megtelt a sokféle holmival, aztán ráunt az ajándékokra, és sétálni kezdett a néma palotában. Hatalmas épület volt ez. Volt egy szárnya, ahol a király kisasszony még soha életében nem járt. Minek is járt volna, hiszen nem lakott benne senki, még csak vendéget sem szállásoltak soha ezekbe a szobákba. Ódon torony állt a szárny végében, kőcsipkéit letördelték a viharok, falára fölfutott a repkény, s alkonyatkor, ha rásütött a nap, a borostyán kúszó zöldjéből vaksin hunyorogtak ki apró vasrácsos ablakai. Vajon mi lehet a kastélynak ebben az elhagyatott részében? Gondolta a király kisasszony, s megállt a vaspántos, repedezett tölgyfa ajtó előtt. Lenyomta a rozsdás kilincset. Az ajtó csikordult egyet, és szinte magától kitárult. Hideg, pókhálós folyosóra lépett, termek és szobák nyíltak onnét egyik a másik után. Vastagon lepte őket a por, nehéz, dohos levegő úszott bennük, akár egy pincében. Itt talán 100 esztendeje sem nyitottak ablakot, gondolta a királylány, és kíváncsian haladt tovább teremről teremre, szobáról szobára, még a kamrákba is bekukkantott, de sehol sem talált semmit, legfeljebb csak pókokat. Nagy, körbefont hálói közepén üldögéltek, és riadtan meredtek apró szemükkel a szokatlan látogatóra, vagy eszeveszetten menekültek fellengő fonálhágcsolyukon egy-egy sötét sarokba. A királylány pedig csak ment, ment előre, nyitogatta az ajtókat, hallgatta a léptei visszhangját, meg az ódon falakról lepergő vakolat finom zizegését, s egyszerre csak odaért a torony aljába. A sötét, kőpadlós, kerek helységben ócska limlomok hevertek a fal tövében. Egy törött páncél, egy félrebillent sisak, egy ezüstpittykés, foszladozó, divatból régen kiment ruhaderék, s ki tudja még mi minden. A királylány csodálkozva nézte ezt a sok régiséget, aztán ahogy megszokta a szeme a félhomályt, mert kintről csak egyetlen rostélyos ablakszemen szűrődött be némi világosság, megpillantotta a toronyai az ugában a csigalépcsőt, az vezetett fel a toronyba. Megállt a tövében, és fölnézett a szűk odúba. Egy kicsit borsózott ugyan a háta, de azért mégiscsak elindult. Ha már idáig eljött, gondolta, nem fordul vissza anélkül, hogy a tornyot is bene járná. Könnyű léptei alatt meg-meg csikordultak a kanyargó lépcső szuvas fokai. Először egészen sötét volt, aztán mintha gyérvilágosság derengett volna. Egyszerre csak ott állt egy ajtó előtt, annak a résein szűrődött ki valamicske fény. Benyitott, és halkan felsikoltott a meglepetéstől. Az ajtó kis kamrába nyílt, a kamrában ágy, asztalka, szék, meg valami furcsa pergő szerszám, amellett egy vénséges vén anyóka kuporgott, és szapora kézzel művelt valamit, de hogy mit, azt a királylány nem tudta, mert még sohasem látott ilyesmit. Jó napot, anyóka, mondta, és kíváncsian belépett a kamrába. Az öreg bólintott, de nem tekintett fel a munkájából. A királylány közelebb lépett hozzá, nézte, nézte furcsa zümmögve pergő szerszámát, és megkérdezte. Mit csinálsz, anyó? Fonok, felelte az öreg. Fonsz? Kérdezte csodálkozva a királylány. Életemben soha nem hallottam még, hogy valaki fonjon. Mire jó az? Arra, hogy a lemből fonál legyen, a fonálból meg ruha a te karcsú derekadra. És mi az, ami olyan vígan pereg ott előtted? Az az orsó. Gyere csak ide, nézd meg közelebbről, ha olyan kíváncsi vagy rá. A királylány odament, és sorra megnézett, megtapogatott minden tarokkán. A kerekeket, a guzsajt, a fonalat, az orsót. De ahogy az orsóhoz ért, olyan ügyetlenül nyúlt hozzá, hogy megszúrta vele az ujját. Abban a pillanatban beteljesedett a réges-régi átok. A király kisasszony lehanyatlott az ágyra, és mélységes mély álomba merült. És vele együtt álomba merült az egész kastély. A király meg a királyné éppen akkor érkezett haza kíséretével a kocsikázásból, beléptek a csarnokba, s ott helyben azonnal elaludtak, és elaludt körülöttük az egész udvari nép. És elszenderültek a lovak az istálóban, meg a kutyák az udvaron, a galambok a háztetőn, meg a legyek a falon, még a tűzhelyen lobogó tűz is elcsöndesedett és elaludt, a sült nem sistergett tovább a serpenyőben, a víz nem rotyogott tovább a fazékban, a szakács éppen nyakon akarta vágni a szeles kuktát, de a keze megállt a levegőben, és elaludt ő is, a kukta is, meg a kis széken a konyhalány is. Elpihent a szél is, és a kastély előtt egyetlen levél sem rebbent többé a fákon. Körös körül pedig sűrű vadrózsa sövény sarjadt, évről évre magasabbra nőtt, körülfonta, és végül úgy befutotta a kastélyt, hogy többé semmi sem látszott belőle, nem látszott még a torony tetején szendergő lobogó sem. Az országban az öregebbek még jól emlékeztek a király kisasszony keresztelőire, s ha idegen vetődött az országba, vagy a fiatalabbak faggatták őket a rózsabozó titka felől, mindig elmondták a gonosz boszorkány átkának, meg a 12. javasasszony jóslatának a történetét. Hanem ahogy teltek múltak az évek, az öregek lassacskán elhaltak, s velük a régi dolgok emlékezete is kiveszett. Az apákból nagyapák, a fiúkból apák lettek, s azok már csak annyit tudtak mesélni a fiaiknak, hogy ott, a mögött a járhatatlan bozót mögött, egy gyönyörű szép királylány alszik. Csipke Rózsa a neve, és talán nem is fog fölébredni soha többé. Néha, messze földön egy-egy idegen királyfi is meghallotta az alvó Csipke Rózsa hírét. Fölkerekedett, és megpróbált áthatolni hozzá a sövényen, de a tüskéságak olyan sűrűn összefonódtak, olyan erősen összekapaszkodtak, mint meg annyi egybekulcsolt kéz. Aki közéjük merészkedett, egy ideig vagdosta őket fejszével, baltával, fűrésszel, aztán elfáradt, fönnakadt a tövisek közt, az indák körülölelték, rátekeredtek, megfojtották, s hírehamba sem volt többé. Így jártak mind egymás után. Szomorú sorsuknak messze földön hírekelt, s végül már senki sem akadt, aki megpróbálta volna kiszabadítani Vadrózsa börtönéből az alvó Csipke Rózsát. A bozót pedig csak nőtt, növekedett, nem merészkedett a közelébe senki, még a vándormadarak is elkerülték. Aztán hosszú-hosszú évek után ismét ellátogatott egy királyfi abba az országba. Már akkor senki sem tudta igazában, hogyan támadt, mit is rejt a Vadrózsa rengeteg. Beszéltek ezt is, azt is, különféle mendemondák jártak szájról szájra. A királyfi hiába kérdezősködött, az emberek csak a vállukat vonogatták. Ő azonban nem hagyta annyiban a dolgot, s végül is talált az országban egy igen-igen vénapókát, aki még az öreg apjától hallotta valaha gyerekkorában, hogy abban a vadonban van valahol egy kastély, s benne alszik időtlen idők óta, talán már 100 esztendeje is, a világszép királylány, Csipke Rózsa, és vele a szülei, a király meg a királyné, s mind az egész udvaruk. Akkor a királyfi felsóhajtott, s így szólt. Ha 100 ilyen erdő is áll az utamba, nekivágok, és fölkeltem álmából Csipke Rózsát. A jó öreg hiába tartóztatta, a királyfi nem hallgatott rá, s egy szál karddal nekiindult a bozótnak. És ahogy a szélére ért, és fölemelte a kardját, hogy utat vágjon magának a tüskés indák közt, a sűrű sövény egyszeriben kivirágzott, a bokrok bókolva szétváltak előtte, sértetlenül átengedték, aztán szelíden ismét összeborultak utána. Mert éppen ekkor telt le a százesztendő, és ez volt az a nap, amelyen föl kellett ébrednie Csipke Rózsának. A királyfi pedig ment a virágos vadonban, egyetlen ág nem tartóztatta fel, egyetlen tüske nem karcolta meg. Belépett a kastély udvarára, és körülnézett. A lovak ott feküdtek az istálóban a szalmán, és aludtak. A foltos vizslák és agarak ott hevertek a tornác alatt, és aludtak. És a háztetőn fönt ültek a galambok, fejüket a szárnyuk alá dugták, és bóbiskoltak. Átment az udvaron, és bement a palotába. Odabent aludtak a falon a legyek, a konyhában a szakács még mindig úgy tartotta a kezét, mint a nyakon akarná csapni a kuktát, a konyhalány ott ült a kis széken, ölében a tyúkkal, amit meg akart kopasztani. A csarnokban ott feküdtek mind az udvari emberek, fent a trónon a király meg a királyné, és mindnyájan aludtak. A királyfi pedig ment tovább, egyre tovább, végig a palotán, végig a hosszú folyosón, teremről teremre, szobáról szobára a néma, százesztendős csöndben, s itt már nem látott más, csak egy-egy mozdulatlanul alvó pókot porlepte kerek hálója közepén. Végül elért a torony aljába, fölment a csiga lépcsőn, benyitott a kis kamrába, és meglátta az ágyon alvó Csipke Rózsát. Egy pillanatig úgy állt ott, mint akit megbűvöltek, mert a királylány olyan szép volt, amilyet ő még csak elképzelni sem tudott volna. Nézte, nézte, és moccani sem mert, mintha attól félne, hogyha fölébreszti, egyszerűen eltűnik a szeme elől, mint egy tündér. Aztán halkan, lábujjhegyen, oda ment hozzá, térdre ereszkedett az ágya mellett, és megcsókolta. Ahogy az ajka hozzáért, Csipke Rózsa sóhajtott egyet, arca kipirult, szeme fölpattant, mosolyogva nézett a királyfira, úgy kérdezte. Ki vagy te? A királyfi pedig azt felelte. Eljöttem hozzád, hogy fölébresszelek százesztendős álmodból, és megkérjem a kezedet. Csipke Rózsa nem szólt semmit, csak oda nyújtotta neki a kezét, s odahajtott a fejét a vállára. Aztán elindultak, kart-karba fűzve, végig a lakatlan termeken és szobákon. A pókok föliettek és riadtan menekültek a sötét sarkokba. Az öreg tölgyfajtot csikorogva tárult ki előttük. Beléptek a csarnokba. Ott egyszerre fölébredt a király, meg a királyné, meg az udvari nép. Odakint az istálóban fölkeltek fektükből a lovak, megrázták magukat és nyihogni kezdtek. A tornác alatt fölugrottak a kutyák, farkukat csóválták és vidáman csaholtak. A háztetőn a galambok kihúzták fejüket a szárnyuk alól, körülnéztek és nekirepültek a messzi határnak. A falon futkározni kezdtek a legyek, a konyhában, a tűzhelyen föllobbant és táncba fogott a láng, a serpenyőben sercegve sült a pecsenye, a szakács hatalmas nyaklevest adott a kuktának, a szolgáló megdörgölte a szemét, nyújtózott egyet a kis széken, és tovább kopasztotta a tyúkot. A királyfi pedig feleségül vette Csipke Rózsát, hét országra szóló lakodalmat ültek, és boldogan éltek, míg meg nem haltak.